Ez a Research and More, az NRC Marketing Kutató két hetente jelentkező podcastje. Adatokkal, trendekkel, véleményekkel.
Köszöntöm a hallgatókat, Kuruc Imre vagyok. Az előző adásban Klenovszky Jánossal egy olyan ügyfélélmény kutatás eredményeiről beszélgettünk, amit az NRC készített a Magyar Marketing Szövetség partnereként a hazai nagyvállalatok körében. Akkor is említettük, hogy a kérdőíves felméréshez kapcsolódtak vállalati döntéshozókkal készült mély interjúk, egész pontosan 18 interjú, amelyek árnyalták, gazdagították a kvantitatív eredményeket, és ígéretet tettünk arra, hogy a podcast következő epizódjában ezeknek az interjúknak a tanulságairól fogunk beszélgetni. Természetesen betartjuk az ígéretünket, úgyhogy a mai adásnak ez lesz a témája. Egész komoly embertömeg van itt most a stúdióban, ugyanis öten üljük körbe a mikrofonokat. Itt van mindenki, aki az NRC részéről készített interjút. Itt van újra Klenovszky János.
Üdvözlöm a hallgatókat.
De köszöntöm körünkben Szűcs Szilvét.
Üdvözlöm a hallgatókat.
És Sági Ferenc kollégámat is.
Mindenkit üdvözlöm.
Sőt, Molnár Zoltán is csatlakozott hozzánk.
Szép napot kívánok mindenkinek.
Már csak azért is, mert ez egyfajta évad búcsúztató adás lesz, hiszen a Research and More podcast is nyári szünetet fog tartani. Mivel az előző adásban Jánossal már elég sokat beszéltünk az ügyfélélményről, így először Szilvi, Feri, titeket kérdeznélek, hogy számotokra mi volt a legfőbb tanulsága ezeknek az interjúknak?
Mielőtt a tanulságokról beszélnénk, szeretném megemlíteni a Covidot, mint tényezőt, ami az elmúlt másfél évünket befolyásolta, ami minden vállalatnál kivétel nélkül felgyorsította a folyamatokat, technológiai, szervezetfejlesztési vagy stratégiai változtatások szintjén. És ugye a változás ténye nem függ attól, hogy magyar vagy nemzetközi tulajdonos, tehát minden vállalatra hatással volt a Covid, és minden ügyfélre hatással volt a Covid, ezért az ügyfél élményre is hatással volt a Covid. A különbség a nagyságrendben és a stratégiában való integráltság tudatosságában van. Ez pedig azzal függ össze, hogy milyen szinten van az adott vállalat. És hogyha ezt tovább gördítjük, akkor az meg attól függ, hogy a menedzsment mennyire nyitott, illetve hogy nemzetközi tapasztalatokkal bír, azaz multinacionális cége, vagy egy cég, akinek van egy multis tulajdonosa, illetve hogy hazai-e a cég. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a Covid az igenis hatással volt a vállalatokra, és ezáltal az összes ügyfélre is, tehát mindenki egy kicsit felgyorsította a folyamatait. Ahogy említetted, Imre, ez a beszélgetés a második része az ügyfélélménnyel kapcsolatos kutatás sorozatnak. Most arról fogunk beszélgetni, hogy az ügyfelekkel készített interjúk során milyen benyomásaink voltak, hogyan látjuk ezt az egész ügyfélélmény kérdést, egy picit így szubjektív oldalról.
Igen, tök, hogy mondod ezt a szubjektív dolgot, mert nekem nagyon szubjektív benyomásaim vannak erről az egészről. Az első például az, hogy én érzékeltem, nem tudom, hogy te, hogy voltál ezzel, de én érzékeltem egyfajta félelmet, a lemaradástól való félelmet az interjú alanyokban. Szóval itt van ez a CX, aminek a része a UX, mindenki érzi, hogy ez nagyon fontos, mindenki egy picit a sötétben tapogatózik, hogy akkor vajon a versenytársaim hogy állnak ebben a kérdésben, hozzájuk képest én vajon hol tarthatok. Én egyébként jellemzően középvezetőkkel, vagy ilyen menedzsment tagokkal, de nem a főhatalmakkal beszélgettem, és ez a félelem, ez abban is megnyilvánult, hogy a legfelsőbb vezetésnek a látókörben, mintha ez még nem került volna bele, már pedig nagyon fontos lenne, ezek szerint a vezetők szerint, hogy belekerüljön. De még egyszer mondom, pont azért, mert hogy nem tudják magukat elhelyezni a térben. Egyébként ez az egész webinár szerintem ezért volt borzasztóan hasznos, mert hogy nagyon tisztába tette legalább azt, hogy a hazai pályán ez az egész ügyfélélményes díj még egy picit gyerekcipújban jár, úgyhogy ha másra nem, arra mindenképpen nagyon jó volt szerintem, hogy lehiggasztotta ezekkel kapcsolatban a kedélyeket, mert hogy én tényleg találkoztam komoly félelmekkel, tehát hogyha mi ezt nem üzzük, akkor le fogunk maradni. És ez így is van, de hogy még senki nincs elkésve a pályáról szerintem.
Árnyalnám a képet, szerintem a vezetés már sokszor ki is tűzi a zászlajára, a büdzsé nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy komoly feladatokat el tudjanak végezni stratégiai szinten hosszú távon. Egy-egy projekteknél, akikkel én beszélgettem, elmondták, hogy megjelenik leginkább UX területen, tehát a digitális fejlesztések területén, de stratégiai szinten igazándiból a iránymutatást várnák, keresik, még a kinevezett vezetők is, hogy oké, hogy ügyfélélmény foglalkozzunk vele, meg jó, hogy elmondjuk minden évben egyszer, hogy ügyfélélmény fontos, figyeljünk oda, oké, de mi a feladat? Nincsenek lebontva apró szintekre, mit csinál egy raktáros, mi a dolga egy ügyfélszolgálatosnak, mi a dolga egy értékesítőnek, tehát hogy áll össze egy egész képpé ez az egész ügyfélélmény effektus.
Egyébként igen, tök jó, hogy említetted a UX-et, mert hogy nekem az volt az érzésem, hogy itt a UX meg a CX között azért nagyságrendi eltérések vannak, mármint hogy a fejlettségi szintekben. Tehát a UX azért már nem gyerekcipőben jár, mint a CX. Hogy a UX-nek pont a mérésmódszertan, amiről az előző adásban beszéltetek, sokkal kidolgozottabb, kiforrottabb és standardizáltabb, mint a CX-ben. Tehát hogy szerintem egy üdítőitalnak a CX mérésmódszertan az teljesen más, mondjuk, mint egy logisztikai cégnek. Ezért is lehet az, hogy egy picit nehezebb a CX-et.
Szerintem inkább ott van a kutya elásva, hogy a UX a CX-nek a része, de még ez nem így kezelik. Nem. Tehát a módszertan az rendben van, nem a módszertannal van gond, hanem a gyakorlati felhasználással. És maguk az interjúkból is az derült ki, hogy talán nem az elméleti tudás hiányzik, hanem a gyakorlati megvalósítás. A hosszú távú stratégiába való beillesztés, és ennek a végigvitele. Ami ez pénz kellene, tehát büdzsé kell.
De egyébként nincs az is benne, hogy a UX az sokkal könnyebben definiálható, mint a Customer Experience, amire azért láttuk, hogy nagyjából tudták a válaszadók, hogy mi a Customer Experience, 80% ugyanazt értette alatta, mint ami egyébként a kvantitatív kutatásban a kérdőjében is szerepelt, de valahogy mégis nehezebben megfogható, olyan képlékenyebb, meg talán nagyon sok elemből áll össze, és ilyen szempontból a UX ez egy egyszerűbb történet.
Igen, tehát hogy egy logisztikai cégnek, meg mondjuk egy kutyakullancsírtó cégnek a weblapjának a UX mérőszámai azok nagyon hasonlóak, tehát standardizáltak. Maga a márka élmény, meg az ügyfélélmény egy üdítőital esetében, meg egy bolhaírtó nyakörv esetében viszont teljesen más, és értem, hogy az NPS az egy ilyen nagyon általános mutató, de hogy mégiscsak tök másképpen kell megfogni az ügyfélélményt ezeknél a terméktípusoknál, vagy szolgáltatástípusoknál, és épp ezért nagyon nehéz egy ilyen standardizált, sematikus mérésmódszertant ráhúzni a CX-re szerintem, és én végig azt érzékeltem egyébként az interjúk során, hogy ezzel valójában a vezetők is így vannak, hogy oké, ez nagyon fontos az ügyfélélmény, és mindenki azt élte meg, hogy de az én szektorom viszont nagyon specifikus, mondjuk egy Coca-Colához képest, vagy egy Vodafonehoz képest, tehát ezeket a nagyokat említették, és nem tudom, hogy hogyan induljak el. Tehát, hogy ebben is segítséget kell szerintem adni, és itt is a kutatásnak egyébként nagyon fontos szerepe lehet, hogy szektorspecifikus mérőszámokat, benchmarkokat, akármiket dolgoz majd ki a CX számára. Mert a UX-nél maga a digitális platform az a standard dolog, ami köré tud rendeződni minden.
Mennyire éreztétek azt, hogy amikor CX-ről vagy ügyfélélményről beszéltek az egyes válaszadókkal, akkor valójában ugyanarról beszéltek, hogy mennyire voltak felfogásbeli, hangsúlybeli eltérések, hogy mi ez egyáltalán számukra?
Óriási eltérések voltak. Hogyha egy kicsit távolabbról nézem, akkor nekem az volt a tapasztalatom, hogy ami tulajdonképpen vízválasztó, ha jól emlékszem, 18 interjú készült, csak hogy a nagyságrendeket lássuk, hogy nem 150, hanem 18 interjú, de ebből is jól látszott, hogy óriási különbség van, hogy hazai tulajdonú cégről van szó, tehát kizárólag magyarokat tulajdonosok, vagy egy magyarországi cégről, vagy pedig egy nemzetközi cégről van szó, akinek akár egy magyar leányvállalata működik. Zárójel, vagy egy olyan cégről van szó, ami bár magyar cég, de külföldi a vezetője, vagy a menedzsmentben olyan emberek vannak, akik multinacionális cégtől érkeztek, akár ügyfélélmény élménnyel. És hogy miben van a különbség, abban van óriási különbség, és ez most kicsit általánosításnak hangzik, és ezzel szerintem abszolút lehet vitatkozni, hogy elfogadni vagy elgondolkodni, hogy maguk a cégek, a magyar cégek mondják azt, hogy nagyon magyaros az ő gondolkodásuk, és azt mondja, hogy hiába a több milliárdos cég, de akkor is az a fajta mentalitás, hogy ameddig jön a bevétel, addig minden nagyon jó, és gyakorlatilag az ügyfélélmény az egyenlő az ügyfél reklamáció kezelése, addig ügyfélélményről, meg CX-ről teljesen értelmetlen volt beszélgetni. Egyébként nagyon is volt értelme, mert eleve kontraszelektált, aki ezt az interjút elfogadta, hogy beszélget, annak ugye a fejében benne van ez a dolog, és szeretné ezt nagyon. De nekem eszembe jutott egy, nem olyan régen hallgattam egy podcastet, a Friderikusz készített a Frey Tamással, és ő azt mondta, és szerintem ez nagyon jellemző volt ezekre az interjúkra, ő azt mondta, hogy szerinte a magyar ember iszonyatosan nehezen tudja elképzelni azt az olasz, vagy azt a spanyol embert, aki elülteti az olajfát, és pontosan tudja, hogy a dédunokája fogja leszüretelni. És ezelőtt teljesen rendben van. De most egy magyar tulajdonú cég, és most ez mondom nagyon általánosítás, és tök szubjektív bizonyos szempontból, amit most én mondok, de vállalom, az egyszerűen nem tudja ezt elképzelni, hogy ez a dolog majd idővel fial, hanem azt mondja, hogy amíg jön a bevétel, a tervek, akkor az így jó, és akkor kezeljük az ügyfélreklamációkat így vagy úgy. Egyetlen egy dolog volt az, aminek nagyon-nagyon örültem, és nagyon jó érzéssel töltött el, az az, hogy mindegyik cégnél megjelent az, hogy a munkatársaknak az elégedettsége nagyon fontos. Tehát, hogy a magyar cégeknél is ez valahogy már kezd beszivárogni. Hogy azt mondta egy interjú alany, hogyha az a munkás, aki készíti azt a valamit, most direkt nem mondom, hogy mit, az elégedett és jó szívvel csinálja, akkor ő hisz abban, hogy ez a termék jól fog menni, mert hogy ez nektek ott kell lenni. De egyébként óriási különbség van így a mentén. Nem tudom, nektek mi a tapasztalatotok ebben?
Esküszöm, hogy nem beszéltünk, azt nekem tök ugyanez. Uh-huh. Az előző beszélgetésben hallottam egy érdekes mondatot, ami megütötte a fülem, és teljesen egyetértek vele, hogy bizony az ügyfél élményt időnként akár 20 évre is előre lehet tervezni. De én találkoztam olyan vezetővel, aki azt mondta, és arról beszélt, hogy ő úgy látja, hogy az ő pozíciójában átlagosan 2-3 évet töltenek el az emberek, meg az ő elődjei, és így borzasztóan nehéz fölvenni azt a küzdelmet, amikor egy olyan dologról beszélünk, ami tényleg évtizedes stratégiát igényelhet akár, és innentől kezdve ez is meg tudja akasztani a folyamatokat. És ugye az egésznek az integráltsága ezért nagyon érdekes, mert hogy innentől kezdve ugye az egész problémakörbe a HR is nagyon becsatlakozik. Tehát itt igenis olyan vezetőket kell majd kiképezni, olyan vezetők kellenek a különféle szervezetekhez, akikkel maga a szervezet akár évtizedes távlatban tud számolni, meg kell számolnia, mert különben ez az ügyfél élmény jellegű dolog nem fog tudni bekövetkezni, mert a napi problémák mellett senki nem fogja felvállalni azt, hogy konfliktusokat vállal egy ilyen, egyébként még nem teljesen értett, megértett és nem teljesen kidolgozott elvért.
Ugye egyrészt ciklusokban gondolkodnak a vezetők. Tehát neki bekerül egy új székbe, bizonyítani kell egy év alatt az, hogy 5 év múlva mi lesz, hát nem lesz, ott gondolhatja. Lehet, hogy ott lesz, lehet, hogy nem. Pontosan ezért mondjuk, hogy a menedzsment részéről stratégiai szinten kell ezt lemenedzselni, lebonyolítani és kőbevésni, mert akkor mindegy, hogy melyik vezető lesz ott. Tehát ha a vezetőktől várják a megoldást, hogy egy ugyan felvett vezető majd megoldja a cégnek az ügyfélelmény problémáját, akkor az már biztos, hogy kudarcra van ítélve. Szinte 100%. Főleg, ha nem kap büdzsét. Ha viszont a menedzsment egy hosszú távú stratégiában gondolkodva fektetél ezt, és a feladatot meghatározza, hogy mi a feladata, akkor mindegy, hogy Józsi, Géza, Klára fogja elvégezni, és változnak a vezetők, mert valaki jobban teljesít, valaki rosszabbul, mert azt a folyamatot fogja végigvinni, azt a stratégiát, amit előírt a menedzsment. Éppen ezért, ugye ez Amerikából kiderült, hogy akkor lesz sikeres, hogyha menedzsmenti szinten van lefektetve, és nem a gombhoz varják a kabátot, hanem a kabáthoz varják a gombot. Tehát mondjuk itt cserélhető a vezető, akinek végre kell hajtani a stratégiai feladatot. Na most ugye nem itt tartunk Magyarországon. Ugye az egész kutatás sorozat az ügyfélélmény érettséget vizsgálta. És ha csak a 250 fő feletti vállalatokat nézzük, már ott is kiderült, hogy mindössze Magyarországon 2% az, aki mondjuk úgy professzionális szinten műveli. Na ez a 2% ez mind nem magyar tulajdonú cég, és nem egy kisebb nemzetközi cégről van szó, hanem akinek igenis a hosszú távú stratégiájába ez le van fektetve, hogy ezzel menedzsment szinten foglalkozni kell. És külföldön már van ugyan büdzsé rá, tehát a beszélgetésekből kiderült, mert pont beszélgettem ezekkel a cégekkel, de Magyarországon még a büdzsét még nem adják oda. Tehát, hogy inkább azt várják, hogy a külföldi példákat adaptálják Magyarországon, ez is valami egyébként. Tehát, hogy máshogy kell megközelíteni ezt a dolgot, vezetői szinten, menedzsmenti szinten és hosszú távú stratégiában csak akkor tud sikeres lenni. Különben én kimerem mondani, az kidobott pénz. Ugyanaz, mint hogyha egy kutatást megcsinálunk, beteszünk a fiókba, az kidobott pénz. Ha használjuk, az meg egy befektetés.
Szerintetek meddig kell ennek az ügyfélélmény felfogásnak, vagy ügyfélélmény szemléletnek egy cégen belül eljutnia, tehát az utolsó csavar gyártó munkásig, vagy ennek van egy limitje, vagy egyáltalán valakinek így másnak úgy kell hozzá. Na, értitek a kérdést, a lényeg az, hogy meddig kellene lemennie cégen belül ennek a szemléletnek.
Én nem vagyok egy ügyfélélmény szakértő, viszont az NRC-nek az ügyfeleinek a 99%-át viszonylag régóta jól ismerem, és én azt gondolom, hogy ha az NRC-t nézzük, mint mondjuk cég, hogy milyen szintig kell tudni az ügyfélélményt, hogy hogyan tudjuk tökéletesíteni, akire azt gondolom, hogy mindenkinek tudnia kell róla. Tehát, hogy visszatérve a te példádra, akkor a csavargyáros embernek is tudnia kell azt, hogy mi az ügyfélélmény, vagy mit jelent az, hogy az ügyfélnek élményt adunk, nem csak terméket. Szerintem visszatérve az előző gondolatra, és tényleg nem akarok itt a magyar cégek így, a magyar cégek úgy, mert az nagyon visszás, és nem is igaz 100%-ban. Viszont az interjúk során az jött le a beszélgetésben, hogy a menedzsment szemlélet a vállalatok nagy részénél nem alkalmas arra, hogy az ügyfelet vagy a fogyasztót ne csak vásárlóerőnek tekintse. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen egyszerűen hangzik, de valahol nagyon nehéz, hogy ne csak annak tekintsd, aki mindenképpen meg fogja venni azt a terméket, és utána szia, soha többé nem jön vissza, hanem olyan élményt nyújtson amellett, hogy az a terméket vagy szolgáltatást megveszi, hogy visszajöjjön újra megvenni. Ne csak azért, mert mondjuk nincs versenytársa annak a cégnek, hanem a versenyben is visszajöjjön terméket vásárolni. És például volt egy ilyen cég, egy magyar cég, aki ezt például professzionálisan csinálja, és tényleg a legapróbb részleteket kidolgozta, és a Covid alatt nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos volt a jelenlétük, egyébként egy ilyen műszaki elektronikai cég, akik tényleg a munkatársaknak a 100%-a teljesen tisztában van azzal, és heti szintű, havi szintű tréningeket kap azzal kapcsolatban, hogy mit kell figyelni egy ügyfélnél, hogy aztán ő visszatérjen hozzájuk.
Vannak olyan szektorok, ahol nem is a cég, mint szervezet határozza meg a határokat. Tehát mondjuk a legjobb példa szerintem az FMCG ebben a tekintetben. Mondjuk ugye mindenki tudja, hogy a Coca-Cola ugye egy fantasztikus ügyfélélményt nyújtó vállalatnak minősül, viszont az a helyzet, hogy a sarki fűszeresnél, a retailekben, meg mindenféle boltokban lehet megvásárolni. És akkor mi van akkor az ügyfélélménnyel, amit a Coca-Colán túl moccan, hogy amikor egy sarki fűszeres például nem kapcsolja be a hűtőgépét, és megveszed a nem jéghideg, hanem a pisi meleg Coca-Colát, ami nyilván a Coca-Colának az ügyfélélményét rontja, de alapvetően mégsem a szervezet tett róla. Tehát, hogy igen, vannak ezek a szervezetek, ahol tényleg nagyon fontos, hogy az utolsó csavarig az ügyfélélmény, meg az együtt akarjuk, meg a közös vízió áthassa magát a szervezetet, csak hogy vannak olyan szektorok, ahol ez nem lesz elég, mert hogy a szervezeten kívül is nagyon sok szereplő van magában a témában, amire időnként magának a szervezetnek esetleg nincs is ráhatása. Szóval ez egy borzasztóan bonyolult probléma, és azért mondom, hogy szerintem szektorspecifikusan kell ezt nagyon sokszor megközelíteni, és bizony az FMCG termékeknél ezeket a közvetítő láncokat is be kell vonni, ami mondjuk mérésről beszélünk a mérés folyamatába, amire adott esetben a cégnek akár nincs is ráhatása.
Hogy maguk a fogyasztók mennyire befolyásolják ezt, tehát mondjuk például vannak automárkák, amiknek egész egyszerűen a használói körét azonosítják magával a márkával, tehát ilyen szempontból tényleg nagyon túl tud mutatni azon, hogy maga a cég, szolgáltató, márka mit próbál saját magával kapcsolatban kialakítani.
Nagyon fontos az edukáció és a tudatos edukáció. Tehát például az előbb említett, amit a Feri említett példában, ott a boltok sokat lehet edukálni, és én is volt olyan interjúanyom, ami egy másik szektorban dolgozott, de ők kimondottan tudják, hogy az, nem ők az értékesítők, ők a gyártók, ezért ők az értékesítőket edukálják. A Imre által említett példára, nekem most nincs tippem, de nyilván ott is az edukáció lehet egy másfajta, ami hatással tud lenni a tudatos vezetés, vagy nem tudom, a másikról odafigyelés, empátia kihangsúlyozása, amire igenis van hatása szerintem egy márkának. Például az e-autókkal kapcsolatosan is ugye egészen sokat változott az elmúlt pár évben az, hogy az e-autó az már nem csak egy ilyen státuszszimbólum, hanem lassan egy elvárás. Ugye erre nyilván nem csak az autógyártók, hanem az államok és a kormányok is hatással voltak, de hát lehet változtatni a fogyasztói gondolkodáson edukációval és tudatos kommunikációval.
A kvantitatív kutatásból, ahogy János is említette, kijött, hogy mindössze a hazai nagyvállalatoknak is csak a 2%-a igazán profi ügyfél élmény tekintetében. Az interjúk során ti találkoztatok olyan céggel, aki szerintetek ebbe a kategóriába tartozik, és ő miben tűnt ki? Most nyilván nem kell konkrét cégeket említeni, hanem csak így név nélkül.
Én találkoztam ilyennel, és azért említhetek konkrét cégnevet, mert tényszerűen a sajtóban is megjelent egyébként nagyon sok hír róluk. Hát ez a Coca-Cola. Kevés olyan példa van szerintem a világon, nem hogy az országban, akiket mindenki ismer, és hogy valamiféle ügyfél élményt mindenki pedzeget a Coca-Colával kapcsolatban. Ugye 2021-ben, azaz ebben az évben történt az náluk, hogy a Kelet és a Nyugat-Európa összeolvadt Európává, nem tudom, figyeltek-e, tehát Európává, és én a Coca-Cola Europe Connection direktorával beszélgettem. Ez is egy új név, hogy Connection, mert a consumer és a shopper területet egyben kezelik Connection szemlélettel. Tehát ezek a szavak is már önmagukban szerintem nagyon komoly jelentőséggel bírnak, tehát a fogyasztót és a vásárlót nem kezeli külön, hanem azt mondja, hogy az egy. És nekik például az van a zászlóikra írva, hogy az a cél, hogy az ügyfélélmény a márkával konzisztens, állandó és one voice legyen. az egész struktúra azt szolgálja, hogy legyen egy holisztikus ügyfélélmény. Nekem ez nagyon tetszett, ez a holisztikus szó, még akkor is, hogyha egy kicsit elcsépelt, de hogy ezt úgy el tudjuk képzelni így a Coca-Colával kapcsolatban. Tehát bármilyen módon kapcsolatba lép a vásárló a márkájukkal, az konzisztens és minden ponton megszólaló ügyfélélmény legyen. Egyébként szerintem ezt a két mondatot, ha nagyon meggyúrja egy, akár egy magyarországi kis KKV, vagy bármelyik cég, így elmolyol rajta egy ilyen háromnapos workshopon ezen a két mondaton, és mondjuk folyamatokat talál ki rá, és felelősöket, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokat tud előre haladni az ügyfélélményben, és nagyon sokat lehet a nagy cégektől tanulni, mert nagyon sok minden abszolút publikus is lehet olvasni. Szóval, hogy igen, vannak jó példák, de ez egy kicsit igazságtalan lenne, ha most itt bedobnánk a Coca-Colát, mert hogy szerintem ők annyira jók ebben, hogy akkor így legyinthetünk is, hogy egy ilyen példát hozunk, de én azt látom, hogy Magyarországon is vannak olyan cégek, akik egészen komoly szintet léptek az elmúlt egy-két évben akár ügyfélélmény témában.
Nehéz helyzetbe hozol ezzel a kérdéssel, nyilván azt mondom, hogy nem találkoztam ilyen céggel, amikor pontosan tudjuk ki a beszélgető partnereim, hogy velem beszélgettek. Szóval én ezt nem mondom ki, azt mondom, hogy olyan céggel nem találkoztam, aki ne tartotta volna fontosnak az ügyfélelményt. Mert hogy a cég képviselő legalábbis, tehát hogy nem szeretném az ő véleményüket kivetíteni az egész szervezetre, de azok a vezetők, akikkel én beszélgettem, azoknak mindegyike nagyon fontosnak találta az ügyfélelményt. Ezekkel a vezetőkkel egyébként időnként találkozom prezentációkon, különféle megbeszéléseken, és az ügyfélelmény rendre előkerül. Úgyhogy ezt tudom erre a kérdésre válaszolni.
Nálam két véglet volt, az egész cég az ügyfélélményért dolgozik. Tehát aki az aktárban dolgozik, az is tudja, hogy miért kell felrakni a doboz vissza a helyére, mert hogy időre kell szállítani a dolgokat. Meg az ügyfél úgysem tudja, hogy mit akar, mondta egy menedzsment tag. Ez meg egy másik véglet. Tehát amikor valahol a menedzsmentben az van, hogy az ügyfél úgysem tudja, mit akar, majd én megmondom neki, hát onnan nagyon nehéz ügyfélélményt építeni. Tehát hiába írják ki, hogy akkor ezzel foglalkozunk, tehát hogyha a menedzsment nem elkötelezett, akkor nem lesz sikeres. Úgyhogy én beszéltem ilyen-olyan szituációkban emberekkel, valahol ott van a levegőben, hogy tudják, hogy foglalkozni kell vele, de nem tudják, hogy hogyan kezdjenek neki, vagy ha valahol neki is kezdenek, akkor meg nem feltétlenül a stratégiai szinten. Ami nem feltétlenül baj, mert hogyha elkezdjük kicsiben, elkezdjük egy projektnél, és az sikeres lesz, azután húzhatja magával a szervezetet. Tehát nem gondolom, hogy mindig holisztikusan kell mondjuk egy cégnek ezzel foglalkoznia, de hogy kell vele foglalkoznia, hogy nem akar lemaradni, az szinte biztos.
Szektorok között mennyire van különbség? Ezt ugye itt a kvantitatív kutatáson, amikor beszéltünk, akkor erre nem tértünk ki, de lehet, hogy abból is látszódtak különbségek különböző szektorok között, hogy mennyire fontos az ügyfélélmény, mennyire foglalkoznak vele, illetve az interjúkban is kiderülhetett, hogyha van ilyen.
Milyen érettségi szinten van az adott cég? Tehát, hogy ahol még mondjuk a vállalati kultúrával kell kezdeni valamit, mert mondjuk problémák vannak, nagyon fluktuáció, nem elég elkötelezettek, ők még nagyon máshol tartanak abban. Tehát, hogyha már eldöntötték, hogy foglalkoznak vele, akkor először a vállalati kultúrát kell rendbe rakni, arra lehet építeni. Ahol mondjuk nagyjából rendben van a vállalati kultúra, akkor ott ugye a ügyfélszolgálattal kezdik általában, hogy akkor az ügyfélszolgálat hogyan kezel egy problémát. Mert ez az első pont, tehát hogyha az nem jó, akkor nehéz, és itt nem feltétlenül a cél, hogy pozitívra fordítsák az ügyfél hangulatát, hanem az a cél, hogy semlegesítsék, tehát neutralizálják lényegében azt, ahogy az ügyfél érez, vagy adjanak valami kis pluszpontot, és erre is voltak jó példák. Ahol ezen is túl vagyunk, ott leginkább a belső folyamatok fejlesztése lehetne egy újabb lépés, mert hiába egy-egy csatornákon már jól működik, mondjuk van egy jó digitális fejlesztésünk, nagyon vissza tudja húzni egy másik oldalt, mondjuk egy offline csatorna, egy touchpoint, ahol meg nem jól működik, és akkor kvázi hiába egyik oldalon jól dolgozok, a másik oldalon rosszul, egy közepes átlagot fog érezni az ügyfél. És hogyha ezek ugye a belső folyamatok rendben vannak rakva, az ügyfélkezelés, a vállalati kultúra, az ügyfélszolgálat, akkor lehet igazándiból elkezdeni építeni azt az ügyfélélményt, ami már többet ad, mint a versenytársaké. És igenis lehet tanulni a többiektől, és ez nem kell mindig kutatás, bár én kutató vagyok, de azt gondolom, hogy lehet jó folyamatokat kiépíteni kutatás nélkül is, de az ügyfelet megérteni kutatás nélkül nem lehet.
Ez az egész CX mérés módszertant a szektor specifikusság bonyolítja, ezt ugye én mondogatom itt. És akkor most mégis azt válaszolnám, hogy nem is annyira a szektor specifikusság az, ami legalábbis az én tapasztalataim alapján érezhető volt. Szóval én azt éreztem inkább, hogy azoknál a szervezeteknél, ahol digitális touchpointok vannak túlnyomó részt előtérben, vagy a digitális térben működnek hangsúlyosabban, vagy erőteljesebben, ott jobban áthatja a szervezetet a, hát nyilván a UX miatt is a CX, és azok a szervezetek, akik inkább az offline térben vannak jelen, és itt még hozzátenném azt is, hogy minél nagyobb egy szervezet, aki az offline térben van jelen, úgy kopik el a CX-nek a jelentősége, amikor egész egyszerűen azt érzi, hogy bizonyos folyamatok kicsúsznak a kezéből, csak azért, mert borzasztóan nagy a szervezet, és nincs egy megfelelő platforma arra, hogy ezeket kézben tartsa. Szóval, hogy én itt húznám meg valahol a választóvonalat inkább, hogy az online domináló szervezeteknél érzékeltem én jobban a CX-élményt. Egyébként volt egy nagyon jó mondat abban a kiadványomban, ami készült ebből az egész webináról, ezt nem fogom tudni idézni, de az volt a lényege, hogy igazából azért kell odafigyelni az ügyfélélményre, mert az árak azok nagyon konvergálnak lassan egymáshoz, és tényleg az ügyfélélmény fogja meghatározni azt, hogy melyik céget is választjuk termékért vagy szolgáltatásért, és én ezzel maximálisan egyetértek. Évek óta mondogatjuk különféle konferenciákon az árösszehasonlító oldalaknak a rendkívül fontos szerepét, például az online vásárlási folyamatokban, és ott tényleg az van, hogy az ember fölmegy, beküti a terméket, árösszehasonlító oldal, kidob öt közel azonos áru dolgot, és onnan fogom megrendelni, onnan tudom, hogy megfelelő időben jött ki, hogy nagyon kedves volt az ügyintéző, hogy nagyon gondosan volt becsomagolva a termék, és így tovább, ahol pedig válaszra sem méltattak, vagy csak később, mint ahogy én azt szerettem volna, onnan még nem fogom megrendelni. Tehát, hogy a digitális térben ez nagyon markáns dolog, és szerintem ez az egész ügyfélélményes díj már ott náluk tényleg a bevételek súlyán érződik. Ez bizonyos offline szolgáltatásoknál szerintem még nincs meg, de majd előbb-utóbb úgyis meg lesz.
Hát egy kattintásra vagyunk a versenytárstól.
Meg hát ugye tegyük hozzá, hogy nem csak a saját tapasztalatunkra hagyatkozunk ilyen esetben, hiszen ott van egy rakás komment, vásárlói észrevétel, vélemény, amiket ugyanígy megnézünk. Tehát, hogyha valaki másnak nem jött meg időben az árucikk, a termék, akkor az ugyanúgy hat a mi döntésünkre. És ez valóban a digitális térben sokkal erősebb.
Visszatérve Imre kérdésére a szektorokkal kapcsolatban, egy dologról még nem beszéltünk, az az ügyfél elégedettség és az ügyfél élménynek a terminológiai különbsége. Van ez az NPS, amivel feltehetőleg nagyon sok hallgató is találkozott, mi is ugye a kutatásaink során, és ha már szektor, akkor például a pénzügyi, meg a telko szektorban mérnek NPS-t. Zolinak dobnám a labdát, hogy ő hogy látja, hogy ez az NPS, ez mire jó, vagy egyáltalán mennyire korszerű dolog? És mi a köze az ügyfélélményhez?
Hát valami köze az ügyfélélményhez nyilván van, hiszen valahol azt méri, de mondtad, hogy a pénzügyi szektorban meg a telekommunikációs szektorban ezt mérik, de azért a megítélése meg az elfogadottsága az meglehetősen változatos, tehát van, aki inkább nem is szeretne NPS számokat látni, van, aki az életét teszi fel arra, hogy az NPS javuljon. Nyilván jobb, hogyha NPS-t mérünk, mint ha semmit nem mérünk, de azzal kergettek engem mindig el az ügyfelek, már elnézést, szeretem őket, de ez nagyon kifejező, sok mindent elárul, hogy magyarázzuk már meg azt, hogy ez miért csökkent és miért nőtt, és kérdezzük meg az embereket, kérdezzük meg így, kérdezzük meg úgy, még jobban, még erősebben, meg biztos meg tudják mondani. Nem fogják tudni megmondani, hanem az valamit, amit Feri mond, hogy kell egy ezen túlmutató, speciális az adott céghez kapcsolódó metrika, adott céghez kapcsolódó rendszer, és akkor azt tudod nézni, és nem a fogyasztó kell kínozni, mert nem sok esetben a fogyasztó képtelen megfogalmazni, csak ott marad ez a lenyomat, ott marad ez a rossz érzés, belőle nem fogod tudni kihúzni, neked végig kell gondolni, hogy te hogyan tudsz ügyfélélményt produkálni, mik ennek a dimenziói, szóval mindenki kell alakítani egy mérést, úgyhogy Ferenc, én egyetértek veled maximálisan ebből a szempontból.
Hát az NPS az nem ügyfélélménymérés, tehát ez egy kompozit mutatónak kell lenni, amelynek része lehet az NPS. Mérés nélkül szerintem hosszú távon nem lehet sikeres ügyfélélményt növelni, fejleszteni, tervezni. Hiszen az ügyfeleket, ha nem kérdezzük meg, akkor nem tudunk semmit szinte. Lehetnek jó ötleteink, lehetnek jó terveink, de hát vagy találkozik az ügyfélnek az elvárásaival, vagy nem. Tehát a mérés az egy eléggé fontos tényező ebben az összetett mutatóban, és nem csak abban a szempontból, hogy mérjük, vagy figyeljük, hanem abban is, hogy milyen insightokat gyűjtünk ki belőle. És amit az előbb az Imre mondott, hogy a interneten ott vannak a különböző vélemények, ugye az ügyfélhangok, hát abból lehet egy csomót tanulni. És itt is találkoztam többfajta véleménnyel, hát ez csak egy ember mondta, mondja a menedzsment tag, de hát egy ember mondta, én erre mindig ezt szoktam mondani, de hát egy ember mondta, tehát miért nem hallgatjuk meg, miért nem figyelünk oda? Nézzük meg, hogy igaz-e vagy nem, tehát vizsgáljuk meg. És én mindig azon lepődök meg, amikor a cégek tényleg ott ülnek egy hatalmas adant vagyon felett, és ezt nem használják fel arra, hogy fejlesszék a szervezetet, a szolgáltatást. Nyilván ennek sok oka van, egyrészt egy cégen belül is rengeteg szervezet van, azok kicsit harcolgatnak egymással, ugye mindenki próbálja a saját igazát megtalálni ebben. Egy ügyfélélmény ráadásul az egy olyan dolog, hogy sok osztálynak kell együtt dolgoznia. Ugye ezt valakinek koordinálnia kell, aki koordinálja, az mindig rossz oldalon van abból a szempontból, hogy lehet, hogy jó tanácsokat ad, de a siker nem nála csapódik le. Tehát beszéltem olyan volt CX vezetővel, aki azt mondta, most is CX vezető, csak egy másik cégnél, hogy egyszerűen így eltelt 5-6 év, sikeres volt a cég, a CX, és feltették a kérdést, hogy miért kell nekünk CX? Sikeresek vagyunk. De az, hogy honnan indult, és hogy mit adott hozzá a CX a vállalathoz, az mindenki elfelejtette, mert a sikert mindenki magának akar. És ez egy tök emberi természetes dolog, de ha van stratégia, akkor ez nem fordulhat elő, mert hát tudják, hogy ez honnan indult. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. A méréssel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy egy kompozit mutató, ami minden szektorra, és csak a szektorokat én is behozom, más és más. Tehát az adott szektorhoz, és nem cégekhez, hanem szektorhoz lehet igenis jó touchpointonként meghatározható mutatórendszert kialakítani, ha ez tényleg touchpointonként mér, mert ez a lényeg. Tehát önmagában egy kompozit mutatót nagyon nehéz használni, viszont hogyha touchpointonként megvannak a számok, ezt össze tudjuk vetni a versenytársak számaival, látjuk, hogy hol vagyunk gyengébbek a saját ügyfeleink körében, akkor tudjuk, hogy hova kell költeni a pénzt. Ha pedig már pénzt költünk egy fejlesztésre, akkor miért ne vegyük figyelembe az ügyfélhangokat, vagy az ügyfélvéleményeket, vagy piackutatás, vagy service design, vagy UX, teljesen mindegy, milyen módszerrel, mindegyik tud megfelelő választ adni az adott kérdésre, használni ezeket az eredményeket, és ez alapján fejleszteni, mert fejleszteni úgy is fogunk, tehát el fogjuk költeni a pénzt, csak nem mindegy, hogy mennyire hatékonyan. Úgyhogy fontos az NPS, fontos a kutatás, fontos a mérés, és még fontosabb az, hogy meghalljuk, hogy mit mond az ügyfél.
Itt mondod azt, hogy hajlamosak azt mondani akár a cégek, szolgáltatók, hogy ez csak egy ember mondta egy vélemény, hogy ez pont egy ilyen személyes példa, csak tegnap éppen kerestem egy terméket, és az árösszehasonlító oldal kiadott nem kevés általam ismeretlen webáruházat, ahol egyébként kedvező áron meg tudtam volna vásárolni ezt a terméket, és egész jó értékeléseket kaptak. Tehát volt olyan, ahol 1000-nél több értékelés, annak a 90 akárhány százaléka 5 csillag, 4 csillag, de mit néztem meg én is nyilván először? Azt az 5 embert, akik 1 csillagot adtak, hogy ők mit írtak, és egészen biztosan hatással volt a döntésemre. Valóban az online világban egy vélemény is rengeteget tud számítani, úgyhogy ezekkel is mind foglalkozni kell.
És hogy ezt egy kicsit kitárnyaljam, ugye nem beszéltünk az ügyfélről, mert az ügyfélről beszéltünk, de én csináltam ugye ügyfelekkel is interjúkat, és hát egészen megdöbbentő, hogy ők egyrészt mennyire érzik azt, hogy az elmúlt 5-10 évben azért változott a szolgáltatók hozzáállása, tehát a nagy szolgáltatókról beszélgettünk, változott a hozzáállás az ügyfelekhez, és érzik a különbségeket. Nem mindig tudják megmondani, hogy miben, de mindenkinek volt egy saját sztoria, ami miatt vagy váltott szolgáltatót, vagy erősen elgondolkodott. Vagy pozitív története, ami miatt nem váltott szolgáltatót, mert hogy úgy kezelték le egy problémáját, hogy jó volt. Tehát kihagyni a képletből ebben a világban az értékesítésből az ügyfelet, az egy nagyon nagy hiba, mert az ügyfelek érzik ezeket, meg tudják mondani azt, hogy mi a problémájuk, hol kéne fejleszteni, és ugye hát ezeket szintetizálni, organizálni, számokba önteni, majd utána insightokkal együtt egy fejlesztésre tenni, az már nem egy egyszerű folyamat, az egy másik csapatot kíván lényegében, de hogy nem lehet kihagyni az ügyfeleket ebből a képletből, mert az nem csak hosszú távon, hanem rövid távon csökkenő árbevételt fog jelenteni. Még akik elől vannak a topon, azok nem csak az, hogy több ügyfelük lesz, de magasabb áron fogják tudni eladni az adott szolgáltatásokat, vagy olyan kiegészítő szolgáltatásokkal tudják körbevenni magukat, hogy így utána az ember azt mondja, hogy nem megyek el, gondoljuk csak az iPhone-ra, akivel egyszer iPhone-os lesz, az lehet, hogy vesz még egyet, a szolgáltatásokban van egy tök nagy ökoszisztémája, a képek, a zene, a videó, az egész rendszer, a szöveges üzenetek belekerülnek egy nagy kagyfaszba, nagyon nehéz innen áttérni egy újra. Pedig lehet, hogy a másik szolgáltató pont ugyanolyan jó.
Én ugyan nem készítettem most ilyen interjúkat, de nekem egyébként néhány évvel ezelőtt egy kutatásban volt egy, legalábbis számomra akkor ez egy megdöbbentő élmény volt. Azt kértük egy szolgáltató ügyfeleitől, hogy idézzenek vissza pozitív élményeket a szolgáltatóval kapcsolatban, és szinte mindenki olyan esetet idézett fel, ami valamilyen negatív történet volt, tehát valamilyen kár érte őt, vagy valami probléma merült fel, és a szolgáltató ezt egyrészt kezelte, másrészt meg valami olyan kárpótlásban részesítette, ami neki jól esett. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy sokszor a negatív ügyfélélmény az nem csak hogy semlegesíthető, hanem még át is fordítható a pozitívba, hogyha tényleg időben gyorsan megfelelően kezeli a szolgáltató, és ami fontos, hogy megfelelő empátiával is kezeli az ügyfelet. Úgyhogy például ez nekem egy nagyon fontos tanulság volt, és rímel arra, amit ti is itt elmondtatok, hogy nagyon sokszor ezek azok az apróságok, amik igazán tudnak számítani az ügyfeleknek.
Hát a problémának a megoldása. Tehát valljuk meg, sokszor az ügyfélmény az, hogy megoldják egy problémámat. Nekem is van saját sztorim, ezt elmondom akkor. Ráadásul ez egy kétoldalú sztori. A Covid alatt, mikor a gyerekeket hazarendelték, nagyon jó plusz 3 gyerek otthon velük együtt dolgozni, elment aznap a reggel az internet. Tehát nekik kezdődött a suli, nekem a munka, nem volt internet. Felhívtuk a szolgáltatót, és rögtön mondták, hogy semmi gond, mondjuk meg a telefonszámokat, és mindenkire 72 órára adtak internetet a telefonra. Nagyon pozitív, teljesen megdöbbentem. Eltelt pár hónap, ugye most már a gyerekek járhattak iskolába, de megint elment az internet. Megint felhívtuk a szolgáltatót, és mondták, hogy hát most már csak egy telefonra adnak. Ugye én azt hittem, hogy a szolgáltató volt jó fej, de mint kiderült, nem, hanem a törvény írta elő neki, hogy mi a feladata. Én teljesen összekötöttem vele, vagy pedig az adott ügyintéző nem volt olyan jó fej, nem tudom eldönteni, mert mind a két dolog igaz lehet, de hogy elképesztő sokat számított, mert nagyon nőttek a szemembe, viszont onnan levinni utána egy szolgáltatást, iszonyú nagyot buktak. Pedig igazándiból adtak internetet, csak már nem mindenkinek, aki éppen otthon volt. Én most kutatóként azt a tanulságot vontam le, hogy azért egy szolgáltató, hogyha ügyfélélményt mér, azt azért patika mérlegen mérje. Ha valamit ad, azt már ne vonja vissza, mert az sokkal nagyobb kárt fog okozni. Viszont ha óvatosan adagolja ezeket, akkor egyre jobban tudja növelni az ügyfélélményt, mert az ügyfélélmény az mindig változik, mindig növekszik, igazából sose érjük utol. Van egy pont, ahol elégedett az ügyfél, de utána már magasabb az élménye. Ugye mindig ez a kedvenc példám, ez a elvárások gazdasága, hogy hát ahogy elégítjük ki az elvárásokat, úgy növekszik az elvárás. De hát nem kell nagyon hajszolni ezt, hogy mindig minden tökéletes legyen, de hogy mindig adjunk valami kis plusz, valami kis újat, szerintem ez a jó stratégia hosszú távon egy vállalatnak, egy szolgáltatásnak.
Nekem egy olyan példám van, nem is arról szól, hogy problémát oldottak meg nekem, vagy az én problémát oldotta meg valaki, hanem problémát előzött meg. Én bár oklevelem is van róla, hobbi szinten asztaloskodom, úgyhogy időnként vásárolok csapágyokat egy speciális csapágyboltból, és tegnap kaptam egy e-mailt, nagyon meglepett, hogy szeretnék felhívni a figyelmem arra, egy ilyen tök emberi hangvétel, tehát semmi olyasmi, hogy akkor itt az utolsó lehetőség, és akkor becsúszol, hanem egy ilyen nagyon emberi hangvételű levél, hogy szeretnék tájékoztatni arról, hogy az egyik Fenn nevű beszállítójuk megnöveli az árakat, ezért augusztus 31-től ők is kénytelenek árakat növelni. Amennyiben van tervezett marófej vásárlásom, akkor javasolják, hogy én ezt a vásárlást most tegyem meg, még gyakorlatilag 10%-kal olcsóban. Ez engem annyira meghatott.
És megvetted?
Még nézegettem.
Ha már így belementünk ilyen személyes példánkba, Szilvi, Zoli, nektek van ilyen személyes történetetek, hogy mivel lehet az ügyfélélményt javítani?
Nekem egy olyan ügyfélélményem van egy termékkel kapcsolatban már 20 éve vagy 25 éve, ami azóta is töretlen. Ez a Macintosh gép, tehát hogy pontosan tudom, most is tudom, hogy amikor ki fogom nyitni, akkor azonnal elindul, akkor nem kér semmit, akkor nem fagy le, azt csinálja, amit én szeretnék, ennyi. És bármelyik modellt használom, ez így van. Tehát, hogy én nem tudok még egy ilyen terméket, ami ennyire az ügyfélélménynek a kimaxolását tűzte ki céljául.
Ez nagyon jó példa volt abból a szempontból, hogy alapvetően azt kell adni, amit ígérünk. Akkor jó az alap.
Nem egy kicsivel többet kell adni, mint amit ígérünk? Mert amiken példákat itt mondtatok, az tulajdonképpen mind arról szólt, hogy többet kapsz, mint amit alapvetően elvársz. Az ügyfélélménynek van egy olyan vonulata, hogy egyrészt pozitívnak kell lennie, másik pedig nagyon fontos, hogy emlékezetesnek. És amikor Imre ezt a példát mondta, hogy egy rossz, negatív dolgot sikerült átfordítani, az azért maradt emlékezetes, mert volt egy negatív oldal is. És szerintem nagyon sok olyan ügyfélélmény van, ami nem emlékezetes, és tudat alatt azért hat a fogyasztóban, és ezeknek a mérése az a mi oldalunkra nem túl könnyű. De ezzel ezt vegyük figyelembe, hogy az ügyfélélmény nagyon sokszor egy ilyen láthatatlan búvópatak, ami ott van és hat, de lehet, hogy a fogyasztó sem tudja ezt így érzékelni.
Ezt szokták hívni a márka hatásnak, tehát hogy a márka összességében hogyan hat, milyen lenyomata marad az emberben, és akkor vannak jó, meg rossz márkák. És ez ugye minden embernél más, tehát nem beszéltünk általánosan ügyfélélményről, hanem minden egyes egyénnek megvan a saját ügyfélélménye. Szerintem ez is a beszélgetésekből nagyon jól kijött, és ezért is nehéz sokszor megfogni egyébként, hogy mi az az ügyfélélmény.
Igen, egyébként a Zoli szerintem a végén nyomta be így a legfontosabb dolgot, hogy ez az egész azért nehéz, mert érzelmeket kell valahogy mérni. Emberi érzelmeket kell mérni, meg emberi érzelmeket kell monitorozni, és abból valamiféle következtetést is levonni.
Igen, nekem például az egyik interjú alanyom azt mondta, hogy a funkcionális márkaértékeken túl az emocionális márkaértékek fontossága az, ami ennek a cégnek, hogyha már a Coca-Colát említhettük, akkor ez Euronix volt, őt is említsük meg. Tehát, hogy nekik ez van az ászlójukon, amit elég jól is csinálnak.
Zoli, neked nincs valami jó sztori? Tudom, hogy mostában nagyon nagy lendülettel építkezel, esetleg valami olyan ügyfélélmény, ami az építkezéshez kapcsolódik, és pozitív példaként elmondanál.
Én soha nem gondoltam volna, hogy egy tűzéppel ennyire bensőséges és jó kapcsolatot lehet kialakítani, mint az a tűzéppel, aki nekem nagyon sokat segített. Utoljára, amikor túlrendeltem magam zsalukkőből, és aztán kicserélték nekem szegélykőre, ez egy nagyon jó érzés volt. Ugye ez nem várható el, ezek az apró gesztusok, ezeket az ember azért se felejti el, mert nem kell kerülgetnie a kertben ezt a sok zsalukkövet.
Tehát akkor az emberi gesztusok a fontosak?
Szerintem ügyfél élményről beszélünk. Hát hogyne?
Na hát ez szerintem végszónak is kiváló volt. Köszönöm nektek a beszélgetést. Számomra nagyon érdekes volt. Remélem, hogy a hallgatók is így gondolják, hogy egy igazi élményt szereztünk nekik ezzel a nyári szünet előtti utolsó adásunkkal. Köszönjük nekik az egész éves figyelmet. Kellemes és tartalmas nyarat kívánunk mindenkinek. Találkozunk szeptemberben.
A viszonthallásra!